kevésbé ismertek. A kiállítás fotószériái a fényképezés olyan módszereit mutatják be, amelyek nem szokványosak a műfajban. A háttérportrék olyan nagyításokat tartalmaznak, amelyek korábbi család és utazási felvételek részleteinek kinagyításával jönnek létre. Az idő múltával újra elővett nem művészi szándékú fényképeken talált háttéralakok kifejezései és mozdulatai ihlették meg Csontót. Hátország építés alatt, ez Csontó Lajos kiállításának a címe, amely december 4-e és 23-a között látogatható a Király utca 34-ben, a második emelet 4-ben az Inda galériában. A mecénás véget ért, köszöni figyelmüket a szerkesztő Balogh József, legközelebb egy hét múlva jelentkezem hétfőn a kortárs képzőművészet ajánlataival itt a mecénásban. Köszönöm munkatársainak a műsor elkészítéséhez nyújtott segítséget, legyen szép napjuk, viszont hallásra!
Mecénás című műsorunkat a Magyarországi Volkswagen ZRT támogatta. Humántőke. Magazin a munkavilágáról a Klubrádióban. Szerda délután 1 órakor az önök munkatársa Kutasi Judit.
A Humántőke támogatója a Humánrend Európa ZRT. Munkában az első, mert nálunk az ember érték, a tudás természetes.
Közlekedési hírek.
Budáról nehézkes följutni a Margit hídra, de egyébként mindkét irányban elég lassan halad a menet a hídon. A Szent István körúton is tele vannak a sávok, a Pesti hídfő után érdemes a kis utcákba elmenni inkább, hogyha nem épp a nyugati téren van dolguk. A Balcsi-Zsinszky út jól járható, bár a Váci útról csak egy kevés várakozás után érnek át, a Károly körúton azonban végképp nincs fennakadás. A pesti alsó rakparton is jól tudnak közlekedni. Továbbra is zavarja a forgalmat az M0-áson két baleset. A 23-as kilométernél az M5-ös felé, illetve az M1-es felé a 9-es kilométernél baleset miatt nagyon lassan halad előre a menet.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
Három óra múlt egy perccel. Magyarországra véletlenül nem került a dioxinnal mérgezett írsertés termékekből, így tudják az uniós szervek. Újabb SZDSZ-es önkormányzati képviselőt vettek őrizetbe az Erzsébetvárosi ingatlanügyek miatt. Eredménytelen volt a közféra 13. havi bére ügyében zajlott újabb egyeztetés is. Estig néhol még süthet a nap, nyugaton és a Tiszántúlon több felhőre számíthatunk, a hőmérséklet délután 5 fok körül alakul, hónap és szerdán napközben is marad a hideg, de száraz idő. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Magyarországra véletlenül nem került a dioxinnal mérgezett írsertés termékekből, legalábbis itt tudják az uniós szervek. Az egészségügyi biztos közben arról döntött, hogy le kell állítani az írsertés hús behozatalát az Európai Unióban. A tagországokban már megérkezett húst és hústermékeket le kell foglalni és ellenőrizni, hogy nincs-e benne dioxin vagy hasonló anyag. Az írhatóságok közlése szerint 10 sertéstelepen találtak olyan takarmányt, amely a megengedetnél 100-szor több dioxint tartalmaz, ami rákot okozhat. A brüsszeli bizottság egyébként megdicsérte az írhatóságokat a gyors tájékoztatásért. Idehaza a húsimport szigorúbb ellenőrzését sürgetik a sertéstartók. Szövetségük arra kéri a hazai élelmiszer ellenőrző hatóságokat, hogy az importőröktől követelje meg annak igazolását, hogy a magyar piacra bekerült húsok mentesek a rákkeltő anyagoktól. A mezőgazdasági szakigazgatási hivatal szerint a termelőknek és az első forgalmazóknak saját kötelességük az élelmiszerbiztonsági önellenőrzés. Ezt egészíti ki a hatóság által végzett monitoring tevékenység, jelezte Bognár Lajos, a hivatal elnök helyettese. Ismét csökkentette a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A testület rendkívüli ülésén 50 bázisponttal 10,5%-ra mérsékelte az irányadó rátát, jelentette be a Magyar Nemzeti Bank. Tovább csökken az üzemanyagok ára. A benzinért literenként 9, míg a gázolajért 12 forinttal kell kevesebbet fizetni a tankolásnál szerdától. Ezzel a benzin átlagára 233 forint körül lesz. Legutóbb még 2000-ben került ennyibe. de a gázolajé sok éves rekordot ér el, és 255 forintra esik majd. Újabb SZDSZ-es önkormányzati képviselőt vettek őrizetbe az erzsébetvárosi ingatlanügyek miatt, így értesült a hírszerző. Kardos Péter a kerületi önkormányzat gazdasági bizottságának volt elnöke, a 8. gyanúsított az ingatlan Panama ügyében. Ennek kapcsán már előzetesben van Gál György, a Szabaddemokraták frakció vezetője a 7. kerületben és az ottani gazdasági bizottság eddigi vezetője. A központi nyomozó főügyészség nem akart nyilatkozni az internetes lapnak, holnapra azonban részletes tájékoztatást ígértek. Támogatja a parlamenti frakciók többsége az új főbíró jelöltet. Az ellenzéki pártok már mind hivatalosan is bejelentették, hogy megszavazzák az államfő által a posztra ajánlott Habasiné Orbán Máriát. Az MSZP frakciónál lelkiismereti szavazást rendeltek el a jelöltről, közölte Kovács Tibor frakcióvezető helyettes. A Klubrádió információi szerint hamarosan, nagyjából délután 4 körül voksol majd a törvényhozás a legfelsőbb bíróság elnök jelöltjéről, és 2/3 támogatásra van szükség. Sem Fodor Gábor, sem Kóka János nem kapott többséget az SZDSZ frakcióvezető választásán. Az ülésen szavazategyenlőség alakult ki, pedig háromszor is próbálkoztak. Egy érvénytelen voks mellett 9-9 szavazatot kapott a jelenlegi frakcióvezető és a posztra pályázó pártelnök. Legközelebb a parlamenti képviselőcsoport következő ülésén próbálnak meg új vezetőt választani, addig még Kóka János vezeti a képviselőcsoportot. Eredménytelen volt a közszféra 13. havi bérének ügyében zajlott újabb egyeztetés is. A sztrájkbizottság és a kormány képviselői csak arról tudtak megállapodni, hogy tovább tárgyalnak. Most alaposan megvitatták a kormány legutóbbi ajánlatát, miszerint 140 ezer forintos bérhatárig 100%-os lenne a 13. havi bér kompenzálása, efögött pedig részletesen havonta 11,5 ezer forintos pótlékban kapnák meg ezt az érintettek. A szakszervezetek azért kifogásolják mindezt, mert csak minden második munkavállaló kapná meg a 13. havi bérének teljes összegét. A kormány oldal szerint annyiban azért közeledtek az álláspontok, hogy már jobban értik egymást. Végül az időjárásról. Nyugaton és a Tiszántúlon több felhő lehet az égen, a következő szűk egy órában azért néhol még lehet napsütés is, a hőmérséklet pedig 5 fok körül alakul. Holnap és szerdán napközben is hideg időre számíthatunk, de még csapadék nélkül, de szerdán nyugatról megkezdődik a felhősödés, és aznap este és éjjel már sok helyen esik. Csütörtöktől a hétvégéig pedig gyakori csapadékra számíthatunk, főleg a Dunántúlon. Hírek legközelebb 3:30.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Szolidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatja.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink tényleg épp olyan közmű lesz az internet, mint a víz vagy a gázhálózat, hogyha megvalósul az elektronikus közigazgatás. Az erről szóló törvénytervezetről, hogyha minden igaz, még az idén szavaz az országgyűlés. De hogy milyen is lesz majd ez az ügyintézés, erről kérdezzük szakértőinket mindjárt műsorunk legelején. Majd még mindig közigazgatás, csak egy picit másképp, a közszolgálati bérezésről tárgyal előtt a kormány és a sztrájkbizottság, de hogy mennyire közeledtek az álláspontok, erről kérdezzük a sztrájkbizottság vezetőjét. Végül adásunk után néhány perccel szavaz a parlament az előadó művészeti, egykori nevén színházi törvényről, bár a végeredményt nem befolyásolhatjuk, azt azonban megkérdezzük, hogy milyen hatása lesz az új szabályozásnak a művészeti életre. Tartsanak velünk, már is kezdünk!
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Mindössze néhány évre tekint vissza a közigazgatási eljárás szabályairól szóló törvény, most azonban, hogyha minden igaz, akkor a korszellemnek megfelelő új szabályozás léphet életbe. A törvénytervezet ugyanis részletes vitára vár a parlamentben. Vendégem a stúdióban Árva János, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Csókolom, üdvözlöm a hallgatókat!
És telefonon tart velünk a mai műsorban Bodi Gábor, a miniszterelnöki hivatal infokommunikációért és elközigazgatásért felelős szakállamtitkára. Önt is köszöntöm.
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
Először akkor már is a szakállam titkár urat kérdezem. Mindenképpen új időszámítás kezdődik majd a törvény életbe lépésével a közigazgatásban, de mondjuk felmérhető-e már most, hogy ez mekkora változást jelent az ügyfeleknek, és mekkora változást jelent majd a hivataloknak?
Hát a felmérés az mondjuk egy érdekes kategória ebben az esetben. Azt gondolom, hogy elég sok és nagyon komoly olyan hatástanulmány készült az előzetes tervezési időszakban, ami egyértelműen azt mutatja, hogy hát így ez egyrészt a hatóságok és közigazgatási szervezetek részéről egy más típusú munkavégzést és más típusú hozzáállást igényel ugye az ügyfelekhez. Ez ugye azt mutatná, hogy bizonyos adminisztratív terhek vagy ügyfelek terhei átterhelődnek a közigazgatási szférára, és ugye ezzel párhuzamosan, ebből következően, pedig hát terveink szerint ugye az ügyfelek számára kevesebb lesz az a teher, amelyet egy-egy hatósági vagy egyébként általános ügyintézés kapcsán hát rájuk terhel.
Bocsánat, a más típusú munkavégzést tudom képzelni. A más típusú hozzáállás az ügyfelekhez ez alatt mit ért pontosan?
Hát a más típusú hozzáállás az ugye abban nyilvánulna meg, hogy azzal, hogy a hatósági eljárásról szóló törvény módosul, az elektronikus ügyintézés ugye sokkal erőteljesebb kategóriába kerül, ezáltal ugye a hozzáállás, hogy én fogalmaztam ilyen szerencsétlenül, ugye azt jelenteni, hogy elektronikus útra terelődnek olyan kommunikációk, amelyek eddig személyes kapcsolatokat igényeltek. És ugye ennek az elektronikus útnak, vagy elektronikus ügyintézési rendszernek a megtanulása már magának a közszférának az oldaláról is elég sok kihívást jelent minden ügyintéző számára.
Erről még gondolom, beszélünk részletesen, igen, a mai műsorban. Elnök urat kérdezem, mennyire ismerik a közigazgatásban dolgozók a tervezetet? Hát a kérdés lényeg az, hogy tudják-e, hogy mi vár rájuk? Mi igen. vár önökre?
Igen. Szakállam titkár úr említette már, hogy ugye a jelenlegi törvény az tulajdonképpen egy ikertörvény tervezett lényegében, ugye meg 2004-ben a 140-es törvényel elfogadták a közigazgatási eljárási törvényt. Most lényegében a köztisztviselők akkor már elkezdtek erre készülni, hiszen a 2004-es törvényben elég részletesen szerepel az elektronikus közigazgatás, és a csúcsra járatás az majd most fog elkezdődni, nem csak a törvény hatályba lépésével, hanem tudjuk, hogy március végéig digitalizálni kell nagyon sok okiratot, kitöltetni természetesen, és ugye október 1-től pedig hatályos lesz.
Tehát az űrlapokat.
Igen, az űrlapokat, így igaz. És ugye október 1-től hatályos lesz a törvény. Általában mindig az a baj a közigazgatásban, hogy amikor embereket érint, köztisztviselőket érint a törvény, nagyon rövid idő áll rendelkezésre, és volt már úgy is, hogy néhány hónapon belül elkezdődött a végrehajtási szakasz.
De akkor azt mondja, hogy ezt most
igen,
nem mondhatjuk el,
úgy tűnik számomra, hogy október 1-e az még egy kicsit távolabb van, de gyakorlatilag fel lehet készülni állami igazgatási területen is, és önkormányzati igazgatási területen is.
Azért is kérdezgettem önöket erről, hiszen bár ma már lehetőség van erre, ugye önök is fogalmaztak úgy, hogy ikertörvény, tehát már van elő készítettség ennek a dolognak, de gyakorlatilag nagyon kevesen élnek ezzel a lehetőséggel az elektronikus úttal. Bodi úr, hogyan képzeljük majd el akkor a rendszert, mennyiben fog ez akkor a jelenlegihez képest változni, és miért fogják az ügyfelek, miért fogják az emberek jobban szeretni?
Itt ugye mindig az a kérdés, hogy mit publikálunk, mire mondjuk azt, hogy na ez most már olyan típusú eredmény, amelyet az állampolgáraink számára tényleg megismerhető és elérhetővé érdemes tennünk. Az elektronikus közszolgáltatásokról szóló törvény, amelyik ugye az IKER törvénységnek ugye itt a másik fele, az az a törvény, amely szélesebb körűvé tenni ennek az egész rendszernek a működési modelljét. Ugye ez a törvény már meglévő rendszerekre épít, jelenleg is van a közigazgatásnak egy központi elektronikus szolgáltató rendszere, amelynek az ügyfelek számára mondjuk a leginkább látható felülete az egyrészt a kormányzati portál, ugye a www.magyarország.hu, másrészt pedig ugye az úgynevezett ügyfélkapu, amelyen keresztül az állampolgárok bizonyos ügyintézési felületeikkel már most is találkozhatnak. Talán az sokak számára nem ismert, hogy azért az ügyfélkapunak jelenleg már 700 ezer regisztrált felhasználója van, ami azt gondolom, hogy tekintettel egyrészt a Magyarország internet penetrációra, másrészt pedig ugye a lakosság arányosan. Ez egy igen jó szám, főleg ha azt nézzük, hogy ugye ez 2005-ben indult be igazán ez az ügyfélkapu szolgáltatás, amely szolgáltatáson keresztül ugye azt biztosítja az állam az állampolgárai számára, hogy egy biztonságos, azonosított felületen tudjanak elektronikus ügyintézéseket kezdeményezni. Ennek megvannak már az alap szolgáltatásai, leginkább az adózáshoz és különböző okmányügyekhez kapcsolódóan, illetve vannak ugye bizonyos egészségügyhöz vagy TB-hez kapcsolódó szolgáltatások, de természetesen az a célunk, hogy ez a szolgáltatási kör erre a jó, működő, elég stabilnak és dinamikusan fejlődő rendszernek az alapjain tovább terjedjen, és továbbá is mi is tudjunk olyan szolgáltatásokat nyújtani, amelyek alapján az ügyfelek azt gondolják, hogy ez a 700 000, hát ez nagyon kevés, ha már vagyunk mi 10 millióan, és minél többen beszeretnének majd lépni ennek a szolgáltatási rendszernek a részévé válni.
Hát még annyival kiegészíteném az előző állításomat, hogy a közigazgatási hivatalokhoz nem érkezett például elektronikus úton kérelem az elmúlt 3 évben. Tehát akkor ez a változás, ez robbanásszerűen meg fog történni, mit gondol az elnök úr, vagy hogy fogják az emberek ezt a gyakorlatban használni, megismerkedni vele? Ez a 700 ezer azért egyrésztről mondhatjuk azt, hogy nagy szám, másrésztről mondhatjuk azt, hogy 10 millióhoz képest nagyon kis szám.
Igen, én úgy hiszem, hogy itt egyrészt a kötelező jelleg is benne van, tehát ugye adóbevallások. Gondolom, hogy ez a többség, bár a statisztikát nem ismerek. A másik viszont, hogy úgy mondjam, emberi gyarlóság, de ezt nagyon halkan mondom és idézőjelben. Az én olvasatomban nagyon sokan ma még úgy vannak, hogy komputer egyenlő bizalmatlanság. Tehát tulajdonképpen egy géppel kell kommunikálnia.
És fél attól mondjuk, hogy nem tud időpontot egyeztetni?
Például.
Nem ezben a rendszerben, amit ő kér.
Olyan adatokat kérnek, amit ő nem szívesen ad ki, és lehetne sorolni. És én úgy hiszem, hogy ha egy kicsit jobban elmélyedünk a dologba, akkor itt enyhén még azért probléma van az elektronikus aláírással, a fizetésekkel, hogy a szolgáltatást mikor ki kell neki fizetni, milyen úton, módon lehet. És hát bizony vannak olyan területek, ahol el kell, hogy menjen az élető, tehát szükség van a personális kapcsolatra, mert anyakönyvet kell neki kérnie, halotti
bizonyítványt. Fénykép a személyigazolványhoz.
Hát az azért már lehet.
Mert most még személyesen történik.
Igen, személyesen történik. Vélhetőleg, hogy nagyon hosszú ideig még így is fog történni. Amit mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy ezt ugyan szakállamtitkár úr említette, óriási szükség van rá, és nagyon nagy súlyt kell arra fektetni, hogy a lakosságot tájékoztassák.
Igen, érdekes, ezt feszegettem
módon,
én. Igen,
érdekes módon meg kell mondanom, hogy lehet, hogy a jogalkotó nem vette észre, de a törvényjavaslat tartalma, fogalmazása az nem a lakosságnak szól, hanem szakembereknek. Olyan idegen szavak vannak benne, nem számoltam össze, hogy mennyi, ami a lakosságnak semmit nem mond. Tehát mindenképpen jobban kellene majd kommunikálni, és nagyon nagy mértékben kellene továbbá kommunikálni a közösségi hozzáférési pontok jelentőségét.
Arra kérném, hogy ne felejtsék a szavukat, és hogy szakállamtitkár úr ne tegye le a telefont, folytatjuk hamarosan a beszélgetést a legfrissebb közlekedési információk után.
Klubrádió. A beszélgetőtárs. Közlekedési hírek.
Fővárosban a délutáni csúcs közelétével tartja magát a Margit hídi torlódás. A Margit körúton is nehéz közlekedni, az Üllői útról a körútra kiérni nagyon nehéz, és a Bajcsy-Zsilinszky úton most még jó a tempó, de a József Attila utcában már nehezen haladhatnak. Csapadék sehol sincs az országban, a fő és alsóbrendű utak országszerte szárazak, de azt azért jó, hogyha tudják, hogy az M0-as autóúton továbbra is torlódásba botolhatnak a 23-as kilométernél az M5-ös felé, illetve a 9-es kilométernél az M1-es pálya felé.
Reklám. Megjelent Szentpéteri Csilla új albuma Spiritus címmel. Van benne szellem, van benne tűz. Egy szóval, van benne Spiritus. Lemez bemutató koncert december 26-án a Budapesti Operettszínházban. Spiritus. 100% tiszta zene.
Új olasz ékszerek érkeztek az Uránia ékszerházba. www.urániaékszerház.hu. Hatalmas leárazás. 338-27-27. Kedvére válogathat. www.urániaékszerház.hu.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora.
És akkor továbbra is elektronikus közigazgatásra való felkészülés. A stúdióban még egy néhány percig Árva János, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének elnöke, a telefonnál pedig Bódi Gábor, a miniszterelnök hivatal info kommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkára. Remélem, hogy hal minket továbbra is, szakállamtitkár úr. Igen, jó. Árva János, kérdezem először gyorsan, hogy figyele a szakszervezet arra, hogy a törvény által előírt képzések időben elinduljanak, hogy biztosítsanak minden feltételt ahhoz, hogy felkészüljön.
Igen, mint az előző részben említettem, ugye, hogy október 30-án, 2009. október 1-e a hatályosulása a törvénynek. Ez, mint említettem, elegendő időt biztosít arra, hogy felkészüljenek. Természetesen meg kell szervezni ezeket a tanfolyamokat, felkészítőket annak rendje módja szerint. De én ismerve a magyar köztisztviselőket, különös a problémát nem fogok látni, és a gyakorlati végrehajtás során is biztos, hogy viszonylag simán mennek majd az ügyek. Természetesen, amit szakállamtitkár úr is említett, hogy ez egy új típusú tevékenységet igényel, de egyszer majd megérne egy misét, hogy megnézzük, amikor már gyakorlati tapasztalat van, hogy milyen egy elektronikus közigazgatás, és milyen egy személyes találkozáson alapuló jelenlegi közigazgatás közötti különbség.
Hát az biztos, hogy érdemes lesz majd erről beszélni. Bódi úr, mekkora hálózatfejlesztést igényel az e-közigazgatásra való áttérés, és mennyibe kerül majd ez nekünk, hogyha a tanfolyamokról beszélünk, a digitalizálásról, a hálózatfejlesztésről, most, amikor ugye folyamatosan költségvetési megszorításokról hallunk, akkor lesz-e erre pénz?
Ugye pontos összeget mondani erre nehéz, főleg azért, mert ugye tekintettel arra is, amit elnök úr mondott, ez egy nagyon jól kidolgozott és elég szisztematikus munkának az eredménye kell, hogy legyen, amiben a fokozatosságot ugye folyamatosan figyelnünk kell. Egy dolog biztos, hogy az Új Magyarország fejlesztési tervben van egy kifejezetten erre a feladatra elkülönített operatív program, az e-közigazgatás operatív program. Ugye ez a program egy 100 milliárdos keretet tartalmaz, és már az elmúlt két évben, tehát 2007-2008-ban is, és az elkövetkező években is arra szeretnénk felhasználni ezt a forrásrendszert, hogy a megfelelő infrastruktúrás feltételeket biztosítsuk ennek a nagyon komplex rendszernek a működtetéséhez. Az elmúlt két évben már elindultak olyan típusú fejlesztések, amelyek ha nem is feltétlen hálózati, de elég komoly hardware infrastruktúra fejlesztéseket jelentenek. Ezek garantálják azt, hogy a rendszer minél komplexebbé válik, akkor is ki tudja szolgálni a növekvő igényeket. Illetve ugye vannak olyan típusú alkalmazás fejlesztések, vagy olyan szoftabb, humánabb típusú feladatok is, amelyeket ebből a programból, vagy ennek a programnak is van, hát szerencsés módon egy szintén IKER programja, az Államreform Operatív Program, amelyből pedig kapcsolódó képzéseket lehet finanszírozni.
Elnök úr, nem tart a szakszervezet attól, hogy az egyszerűbb elektronikus ügyintézéssel esetleg kevesebb alkalmazottra lesz majd szükség, mert hogy más típusú munkavégzésről és más típusú hozzáállásról már beszéltünk.
Igen, ide föl is írtam magamnak, hogy létszám és munkahelyek. Mi nagyon bízunk abban, hogy munkahelyek is megmaradnak, meg a létszám sem csökken tovább, hiszen elérkeztünk ahhoz a határhoz, mi megítélésünk és tapasztalatunk szerint, hogy tovább már nem szabad létszámot csökkenteni a közigazgatásban. Nem lesz, akik intézzék az ügyeket. Természetesen fölmerülhet egy ilyen kérdés, de azért nem szándékozunk vele foglalkozni, mert az ügyek száma biztos, hogy nem fog csökkenni. Sőt, hogyha új törvények lépnek be, új jogszabályok lépnek be, akkor vélhetőleg még a feladatok növekednek.
Felmerül még egy kérdés is, alkalmas lesz-e minden közalkalmazott arra, hogy teljes értékű ügyintézője legyen az e-közigazgatás?
Nem haragudjon, ki kell javítanom, köztisztviselő.
Köztisztviselő, igen.
Szerintünk
annyit igen. Beszélünk most róluk, igen, összekeverednek, tehát ön szerint igen. Akkor igen. Bódi úr, egy másik fontos kérdés és probléma lehet, hogy hogyan intézhetik majd az ügyeiket azok, akiknek nincs internet hozzáférésük, vagy esetleg nem értenek hozzá. Lesznek-e mondjuk közösségi pontok, lesznek-e ott segítők? Nagyon sok kérdést vet fel akkor, amikor ugye ma 5 millió ember nem fér hozzá az internethez Magyarországon.
Így van, ez egy kulcskérdés, és elnök úr már ugye fel is vetette egy korábbi hozzászólásában ezt a típusú problematikát. És az igazság, hogy ez tényleg egy kulcskérdés, hiszen hogyha valami újféle kultúrát szeretnénk építeni ezen a területen, akkor ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül.
Hát sok dolguk lesz.
Így van. De erre vonatkozóan van az a jó hírem, hogy már jelenleg is fut egy E-Magyarország program, vagy egy E-Magyarország program remélhetőleg még idén egy új kiírás mentén több mint 1000 Magyarország pontot fog kicsit megerősíteni. Ugye ezek a pontok már jó régóta működnek, ez egy elég hosszú ideje futó program, még az Informatikai Minisztérium indított el, amikor elkezdte dinamizálni ezt a típusú feladatrendszerét, és ez folyamatosan halad előre, és pontosan az ön kérdésének megfelelően jelenleg az Magyarország pontoknak a logikáját, filozófiáját éppen abba az irányba tereljük, hogy ne maga a pont megléte legyen a valós értékmérő, hanem az, hogy minden egyes Magyarország ponton legyen egy olyan segítő, egy olyan tanácsadó, egy olyan kvázi e-ügysegéd, vagy ügysegéd, aki az oda betérő állampolgárokat segíteni tudja eligazodni ebben az internetes világban. Azt gondoljuk, hogy ez egy kulcsfeladat, és ez a kulcsfeladat, hogyha megvalósul, akkor nagyon nagy támogatást lehet nyújtani mindenki számára ahhoz, hogy először is ugye hozzáférjenek ezekhez az ügyintézési feladatokhoz, másrésztől is azt gondolom, hogy hosszabb távon talán ez lesz a legfontosabb, megtanulják maguk ezeknek az ügyintézési felületeknek a használatát.
Még egy fontos kérdés, garantálható lesz az internetes ügyintézés biztonsága, mikortól élhetünk vele nyugodtan?
Hát azt gondolom, hogy a biztonság az már most is garantált. Olyan nagyon masszív rendszereket építettünk föl, amelyeknek mind eddig az időszaki komolyabb biztonsági kockázata nem merült föl. Sőt, vannak olyan közvéleménykutatásaink, vagy olyan méréseink, amelyek mentén azt jelenthetjük ki, hogy ma az ügyfélkapus rendszer, tehát ugye ami egy azonosításon alapul és beengedi az állampolgárt egy közigazgatási térben, az állampolgárok oldaláról biztonságosabbnak ítéltetett, mint maga a banki ügyintézési rendszer, amelyben pedig ugye jól tudjuk, hogy azért sokak számára az egyik legfontosabb dolgot, ugye a pénzüket igyekeznek igazgatni az állampolgáraink. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez az oldala folyamatosan és nagyon fokozottan kiemelt figyelemmel van a mi oldalunkról, és ennek támogatására jelenleg egyébként előkészítés alatt is van egy informatikai biztonsági törvénynek a tervezete, amelyet azt gondoljuk, hogy ha elfogadunk, akkor még masszívabbá tudjuk tenni ennek a rendszerét.
Elnök úr már menet közben mondta, hogy érdemes lesz majd visszatérni erre a témára már a gyakorlatban, hogy mi hogyan működik. Én most megköszönöm az uraknak, hogy beavattak minket a részletekbe, és akkor ígérem, hogy ténylegesen visszatérünk a témára. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm a lehetőséget.
Az elmúlt percekben Árva Jánossal, a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének elnökével, valamint Bódi Gáborral, a miniszterelnök hivatal infokommunikációért és e-közigazgatásért felelős szakállamtitkárával beszélgettem.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Beterjesztői a magyar kultúra infrastruktúrájának nevezték az előadó művészeti törvényt, és azt várják, hogy olyan sikeres lesz majd, mint a filmtörvény volt. A telefonnál Schneider Márta, az Oktatás és Kulturális Minisztérium kulturális szakállamtitkára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Annyit előre mondanék a hallgatóknak, hogy először azért kérdezem Schneider Mártát, mert hogy itt van a szakszervezet képviselője is, Gyimesi László, a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének elnöke, mert hogy ön megy hamarosan a parlamentbe szavazni.
Ugyan nem én fogok szavazni a parlamentben, hanem a képviselők.
Igen,
de néhány percen belül.
De önnek is indulnia kell hamarosan.
Igen, pontosan a végszavazásra kerül a sor.
Úgyhogy akkor vágjunk is bele. Mennyire maradt meg az eredeti szándék a módosító indítványok elfogadása után, ugye most lesz a záró szavazás?
Úgy gondolom, hogy teljes egészében az eredeti szándéknak megfelelően állt össze most itt a végleges szöveg. A módosító indítványok egyrészt pontosabbá tették a törvényt, másrészt néhány olyan elem került be, ami azt gondolom, hogy a szakma számára fontos és hangsúlyossá vált. Tehát a módosító indítványokkal csak javult a törvény szövege.
Ha a finanszírozást nézzük, akkor a törvény egyik célja éppen az intézmények pénzügyi biztonságának a megteremtése volt. Létezhet az, hogy ezáltal megszűnnek a színházak anyagi gondjai?
Hát egészen biztos, hogy az, amit célul kitűztünk, hogy előre látható legyen a finanszírozás feltétele, azok a teljesítmény mutatók, amelyek az állami forráshoz jutás feltételei, ezek előre kalkulálhatók, láthatók legyenek egészen biztos. De azt is mondhatom, hogyha a költségvetés, a 2009-es költségvetést azokkal a számokkal fogadják el, mint amit most a parlament előtt van, akkor több mint 3 milliárd forinttal több lesz ezen a területen a 2009 évi forrás is.
A törvény azt ígéri, és akkor még beszéljünk a részletekről, ami nagyon fontos, a foglalkoztatás és a munkajogi gondokat is rendezni fogja, viszont egységes munkaügyi szabályokat ír elő, akár költségvetési intézmény, akár gazdasági társaság foglalkoztatja majd a színészt. Hogyan fog ez a gyakorlatban működni?
Bizonyos esetekben egységes szabályokat ír elő. Én nagyon remélem, hogy igazságosan fog működni. Alapvetően az igazgatói kinevezés, az igazgatói pályáztatás esetében írtunk el, vagy írt elő a törvény azonos eljárási módot. Tehát akár intézmény,